Szerintem több alkalmat fogunk erről beszélgetni, de van egy olyan sandagyadom, hogy most közben kialakult a következő nagy téma is, amit majd végig beszélgetünk, mert látom, hogy véleményben kérdés sokakban van. Kereszténység és politika, vagy azt is lehetett volna mondani, hogy egyház és politika. És szeretném hangsúlyozni, hogy itt pártpolitikáról nem lesz szó. És nem is szeretném, hogy direktbe belekeveredjen. Nyilván, hogyha majd szeretnék róla beszélgetni, akkor kulturált keretek között lehet. Szerintem nagyon fontos abban a polarizált világban végig gondolni azt, hogy a keresztény álláspont az valójában mi a bizonyos kérdések kapcsán, vagy inkább azt mondanám, hogy mi a keresztény álláspont a viselt magatartásunkkal kapcsolatban. Ez sokkal fontosabb. Mert lehet, azt gondolom, egymásnak ellentmondó véleményeket képviselni úgy is, hogy közben nem taposunk bele a másik lelki világába. És egy picit most azt látom, hogy ez nem működik, úgyhogy ilyen... Ja, én szeretnék előre elnézést kérni a esetleges elgépelésekért, egy 5 éves szürke gyerek volt folyamatosan az ölemben, miközben ezeket a diákat gépeltem. Amúgy is hajlamos vagyok az elgépelésre, de most itt azt gondolom, hogy ennek fokozottan fennáll a veszély. Szóval ilyen kérdéseket fogalmaztam meg magamnak, hogy létezik-e keresztény politika, mi a különbség keresztény politika és politikai kereszténység között, hogy jön-e 2026, vagy jön 2026-ban a választás, és akarjuk-e mi azt, ami azzal jár. És hát én szeretnék egy-két olvasnivalót megkínálni a testvéreknek, egyrészt nyilván a Bibliát mindig és mindenkor mindenre, de a másik kettőt is nagyon nagy szeretettel ajánlom. Az egyik Luthernek a világ felsőségéről, hogy meg itt tartozik neki az ember engedelmességgel című irata. Ez 1523-ban látott napvilágot. A másikat pedig kritikával ajánlom, ez Gregory Boyd-nak a keresztény nemzet mítosza, és azért ajánlom kritikával. Az Luther kiadó adta ki ezt a könyvet, egyébként a gyülekezetnek is megvan egy példánya, meg nekem is egy, úgyhogy ha valakit érdekel, kölcsön tudom adni, meg a gyülekezeti könyvtárból is ki lehet kölcsönözni. Szóval a kritikám a könyvvel az, hogy amikor ez megjelent, akkor felütötte egyből az olvasat a fejét, hogy akkor ez Magyarországra egy az egybe átültethető, és akkor ez egy keresztény, aktuál politikai bírálat. Ez azért nem igaz, mert körülbelül 15 évvel ezelőtti események kapcsán íródik az Amerikai Egyesült Államokban. Az ottani eseményekre reagál Boyd, aki egy szabad keresztény, evangelikál, egyházhoz tartozó lelkipásztor, és egyébként egyáltalán nem azt mondja, hogy neki van mindenben igaza, hanem egész egyszerűen az ottani választási kampányban eldurvulnak vita helyzetek, és ő ezt, mivel a gyülekezete is, meg ő is érintett, nem tudja szó nélkül hagyni, egy nemes egyszerűséggel elkezd egy igehirdetési sorozatba belefogni, és ez a Keresztény Nemzet Mítosza című könyv, ez valójában ennek az igehirdetési sorozatnak a, hát nem maga a sorozat, hanem a konklúziója ennek az igehirdetési sorozatnak. Egyrészt evangelikál a szerző, tehát nem evangélikus, és nem biztos, hogy minden hangsúlyt ugyanoda teszünk mi az evangelikálokkal. Másrészt meg az amerikai szituációra reagál. De érdemes egyébként elolvasni, mert vannak olyan megfontolandó biblikus észrevételei szerintem, ami viszont társadalomtól vagy politikai közektől függetlenül érvényes tud lenni. És akkor definiáljuk már, hogy mi az, hogy politika. Mert hogy szerintem ezzel is probléma van, mert hogy mi most egy olyan társadalomban élünk, ahol mindenkinek lehet véleménye. Ez egyébként egy viszonylag friss társadalmi berendezkedése az emberiségnek, tőlünk nyugatra is. Ha figyelembe vesszük azt, hogy 89-ig itt egy párt rendszer volt, és akkor is lehetett vélemény, csak nem biztos, hogy el lehetett mondani, akkor azért nagyon hamar kiderül, hogy azért a politika, mint olyan, az nem biztos, hogy egy olyan dolog, amihez mindenkinek mindig korlátlan hozzáférése vagy beleszólása van. Érdemes egyébként végig gondolni azt, hogy maga a szó az eredetileg a poliszból jön, ami a görög városállamnak a neve. És a politika az a városállam visel dolgainak az összefoglalása volt. Na most a görög városállamokról, bár mondjuk azt, hogy az ókori görög országban találják fel a demokráciát, de azért az nem egy olyan közdemokrácia volt, mint amilyen. Tehát nem egyenlő szavazati joggal rendelkeztek emberek, egyáltalán nem volt mindenkinek szavazati joga, simán létezett a rabszolgasság, mint intézmény. Nem feltétlenül hagyták, hogy a hölgyek a nem tudom én, beleszóljanak a dolgokba, hanem ott leosztotta az arisztokrácia, hogy kinek van beleszólása a demokráciába, és akkor ők így művelték a politikát. A köznapi jelentése egyébként közélet, és valójában mindent értünk alatta, ami mondjuk a közélettel kapcsolatos kérdéskör, tehát hogy hogy építsünk utat, meg hol építsünk utat, meg hol fásítsunk, meg hol ne fásítsunk, meg milyen egészségügyet akarunk. Én de kiírtam egy definíciót a következő találtam hozzá. A közélet az államhatalom megszervezése, regionális szervezetlenségek kialakítása, az államhatalmon keresztül történő érdekek kifejtése, társadalmi rétegek versenye, nemzetek kultúrák rivalizálása együttműködése. És ott már meg is van az első eltépedés. És akkor azt gondolom, hogy ez úgy nagyjából lefedi azt, ami történik. És akkor érdemes egy picit belegondolni abba, hogy mondjuk Jézus hogyan viselkedik adott esetben a hatalommal vagy a politikával kapcsolatban. És azt is mondtam, hogy gondoljuk egy kicsit végig, hogy mit értünk politikával, mert amikor mondjuk Jézust megidézzük különböző társadalmi kérdésekben, akkor azért az fontos látni, hogy azokat az ige hirdetéseket, amiket elmond, amiket az evangéliumok nekünk, mint megkérdőjelezhetetlen útmutatást hátrahagynak, azokat egy ókori viszonyok között élő társadalomban mondja el. És egyáltalán nem biztos, hogy innentől kezdve ezeket a kérdésköröket lehet vagy jobbról, vagy balról, vagy fentről, vagy lentről egyszerűen olvasni. Tehát nagyon érdemes sokszor ezeket a történeteket visszarakni abba a társadalomba, abba a kortörténeti helyzetbe, és úgy levonni belőle a konklúziót, mert egyáltalán nem biztos, hogy a Jézusi igehirdetés mondjuk egy ilyen össznépi demokráciában ugyanazzal a jelentéssel bír, mint egy császári uralom alatt megszállt Izraelben bírt. És ez nem azt jelenti, hogy a Jézus igehirdetés érvényét veszítette, csak egész egyszerűen nekünk a saját társadalmi helyzetünkre át kell fordítani annak az igazságát. És nem biztos, hogy az, ami az első olvasat. És akkor én ide kiírtam egy gondot, hogy az államhatalommal kapcsolatban Jézus úrunk mondjuk hogyan viselkedik. Ugye egyrészt, amikor megkérdezik tőle, hogy szabad-e adót fizetni, akkor ugye elkéri a dénárt, és megkérdezik, ki van rajta. Ez ugye a császárnak az arcképe van, vagy sziluettje van rajta a dénáron, adjátok meg a császárnak, ami a császár, és Istennek, ami az Isten. És ez egy világos állásfoglalás a tekintetben, hogy Jézus igazából nem kérdőjelezi meg mondjuk a császár világi hatalmát. És ez nagyon fontos, mert odaírtam a Pilátusnak elhangzó mondatot János evangéliumából is, hogy az én országom nem a világból való. És Pilátus, mint római helytartó, azért avatkozhat közben a Jézus perben, mert őt valójában ebbe tényleg belerángatják, tehát az a közmondásunk, hogy belekeveredik úgy Pilátus a krédóba, ez teljesen helytálló. Ő jó helytartóként nagyon messzire kiszeretett volna maradni a zsidó belpolitikai dolgaiból, mert baromira nem értett hozzá. Valószínűleg, bár egyébként sokat nem tudunk Pilátusról, mert az az igazság, hogy a Biblián kívül egyetlen egy régészeti lelet van, ami az ő személyét alátámasztja, hogy létezett és volt. Ez Cezáreában egy valami oszlop, vagy egy ilyen márvány kő, amit kiástak, és rá van írva, hogy építette Pilátus, a Júdea helytartója a római időszámítás szerint X-ben, nem tudom én milyen császár tiszteletére. Tehát ez az egyetlen egy forrás, ami Pilátust valójában hitelesen megigazolja nekünk a Biblián kívül. De hogy ugye valójában végig azt firtatja, hogy Jézus királya. Tehát őt ez érdekli, mert hogyha Jézus király, akkor az egy politikai tisztség, akkor az egy politikai hatalom, ha Jézus király, akkor a zsidók lázadnak, vagy legalábbis a zsidóknak az a része, aki Jézus királyként ismeri el, az, akkor az rebellis lázadó, akkor az ellen be kell vetni a római légiókat. És az a válasz a Jézusnak, hogy az én országom nem a világból való. Ami nem csak azt jelenti, hogy ő a mennyeknek országának királya, hanem azt is jelenti, hogy alapvetően ez egy világos rangsor, hogy az Isten országa sokkal előbbre van, mint a császárnak a birodalma. És hát ugye a sas sem harcol a legyekkel, most bocsánat, hogy ezt mondom, tehát hogy egész egyszerűen az Isten országa szempontjából nem lényeges az, hogy most ki a császár, meg a császár hogyan építi fel a hatalmát, és alapvetően az Isten országa nem akar rivalizálni a császárral, mert teljesen más az a tartalom, amit ő képvisel, meg amire a mi figyelmünket, meg tekintetünket vonza. Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy Jézus mondjuk apolitikus vagy apolitikus lenne, tehát hogy ilyen nagyon távol tartja magát a politikától, mert amikor rákérdeznek, hogy a templomadóval most mi a helyzet, akkor ott ő nagyon keményen elküldi a farizeusokat a búzsba, ami viszont nem csak egy teológiai kritika, hanem bizonyos értelemben az adott kor társadalmának, meg hozzáállásának a kritikája. És ez akkor innentől kezdve már közéleti kérdés. Tehát Jézus politizál, ha ezt a definíciót elfogadjuk, de nem hatalmi szempontokból politizál, vagy nem hatalomgyakorlati szempontokból politizál. Vagy inkább azt is lehetne mondani, hogy más a hozzáállása a hatalomgyakorlathoz. Mert hogy... alapvetően, és ez mondjuk a Boyd féle könyvben nagyon szépen ki van fejtve, hogy ugye klasszikusan, főleg a középkortól kezdve szoktuk azt mondani, hogy a korona és az oltár. És hogy a korona a világi hatalom, az oltár pedig az egyházi hatalom, ez úgy nagyjából onnantól kezdve, hogy feláll a római pápaság, onnantól kezdve elkezd a középkorban is már témává válni, már csak a tekintetben is, mert ugye gyakorlatilag a római birodalom összeomlása után a pápai hatalom, illetve a lateráni központ a Vatikánon belül, vagy Rómán belül, az világi hatalomként is funkcionál több száz éven keresztül. Tehát nem csak az igaz, hogy az egyház központja Rómában van, hanem az is igaz, hogy alapvetően az egyház az bír egy világi kiterjeszkedéssel, aminek gazdasága van, aminek politikai belviszonyai vannak, ahol hadsereg van, ahol nem tudom én, világi ügyeket is intézni kell. És az, hogy most a Vatikán Rómában akkora, amekkora, az utolsó, hát nem, most nem akarok butaságot mondani, utolsó száz évnek gyakorlatilag az eredménye. Tehát, hogy nem tudom, hogy pontosan mikor jelölik ki a mai határokat, most nem akarok butaságot mondani, de ugye a korábbi évszázadokban sokkal nagyobb kiterjedése is volt a római államnak. Valamikor visszahúzódott, valamikor ez kiterjedt volt, hogy hadat viselt szomszédos területekkel. Assisi Szent Ferenc is úgy lesz, Assisi Szent Ferenc, hogy előtte azért elmegy háborúzni. Azt hiszem talán Milánóval, aztán a háború kellős közepén rájön, hogy talán keresztény emberként nem kartokkal kéne csapdosni. De a lényeg, hogy kialakul a középkor elején az a felfogás, hogy van a korona, ami a világi hatalomnak a szimbóluma, meg van az oltár, ami az egyháznak a szimbóluma, és akkor hát mi a kettőnek a viszonya? Lehet-e egyszerre a kettő ugyanaz? Vagy egy személyben? Hogyan kell reagálni egyik oldalról a másikra, és a többi, és a többi. És a Boyd mondja ki azt, hogy a korona az mindig a karddal reagál. Mert hogy a világi hatalomnak ez van az eszköztárában. Az oltár viszont nem reagálhat a karddal, mert aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. A Jézusi hatalom felfogás az, hogy abban látszik meg az Isten hatalmának a nagysága, hogy őt nem kell legyűrni ahhoz, hogy szolgálvá tegyék, hanem ő szolgálvá teszi önmagát, és ezt egy világi hatalom magától nem teszi meg. Szolgál, ha valaki másnál a nagyobb. legyűri és maga alá gyűri. De az Isten az, aki a Krisztusban megmutatja, hogy ő nem e tekintetben mozog, hanem egyből szolgálattal jön. És akkor térdet vagy a tanítvány előtt, meg nem tudom én, megmossa a lábukat, meg nem csinál hűbrisz kérdést abból, hogy Pilátus megostoroztatja, és nem tiltakozik a kereszthalál ellen, mert az Isten hatalma pont az alázatában mutatkozik meg. Hatalmának a nagysága, ami egyébként szöges ellentétben van az emberi logikával. Tehát az emberi logika az általában úgy működik, hogy az a hatalmas, aki valami erőt dominál, megmutatja, meg felsorakoztatja az embereit, és nem tudom, és akkor ezzel szemben meg azt mondja Jézus, akit megdobnak, kővel dobjon vissza kenyérrel. Tehát, hogy nem csak azt nem kéne visszadobni, amit te megkaptál, hanem még tegyél jót azzal, aki téged bántott. Hogy megmondatott a régieknek, hogy szeressétek fel a barátotokat, én meg azt mondom, hogy szeressétek ellenségeiteket. És ez egyébként nagyon, nagyon más logika, mint amit egyébként természetesen a világban megkapunk, annak ellenére, hogy a krisztusi tanítás 2000 év van ilyen. Ugyanakkor mégis több ponton kritizálja a korabeli társadalmat, és akkor ide kiírtam egy-két dolgot, hogy a társadalmi normákkal kapcsolatban hogyan reagál. A hegyi beszédben nagyon sok etikai dolgot hoz, erőszakmentességről, meg ellenségszeretetről. Akkor a Lukács evangéliumából érdemes a boldog mondásokat elolvasni, és nagyon sok szeretettel ajánlom, hogy annak egyébként van egy impáli a Lukácson belül, a jaj mondások. A jaj azoknak, akik nem úgy. És ott egész egyszerűen a kárhozatra is utal. A felebaráti szeretettel kapcsolatban hihetetlenül polgárpukkasztó, amit egyébként az irgalmas samaritánussal elmond, mert mindenki érti a Jézus kortársak közül, hogy amikor egy ember megy Jerikóból, vagy bocsánat, Jeruzsálemből Jerikóba, akkor az egy zsidó ember, aki bajba esik és kirabolják. És akkor megy a lévita meg a pap Jeruzsálemből Jerikóba, nem fordítva. És ez miért fontos? Mert mind a kettő a klérushoz tartozik, és valóban van egy olyan törvény, hogyha a halotthoz érnek, akkor nem láthatják el a klerikális szolgálatokat. De Jeruzsálemben van a templom. És ők Jeruzsálemből mennek Jerikóba, tehát szolgálaton túl vannak. És ezek az emberek úgy nem állnak meg a bajba esett zsidó mellett, hogy erre hivatkoznak, hogy akkor majd beszennyeződöm és tisztátalanná leszek, pedig az úti céljukból kiolvasható, hogy nekik most semmi dolog. Klérusként Jerikóban. És megáll a samaritánus, aki meg egy olyan félig-meddig testvérnép, akikkel több száz éven keresztül a babiloni fogság végétől fogva folyamatosan hadban állnak. Most ez alatt nem azt kell érteni, hogy állandóan fegyvert viselnek, de hogy ilyen 50-100 évente egymás torkának mennek. És egyébként mind a két fél csinál hihetetlen galátságokat. Tehát nem csak az igaz, ami a krónikás könyvekben a Biblián belül fennmaradt, hogy akkor ezek a galát samaritánusok elkezdik elbontani Jeruzsálemben azt a este, amit nappal felépítenek a zsidók, hanem az is igaz, hogy egyébként a zsidók meg kardirálnak egy csomó samaritánust, amikor éppen a lehetőség van. És mind a két fél, én nem tudnám eldönteni, hogy melyik az ártatlanabb, mert valószínűleg mind a kettő egyformán bűnös, és akkor ennek ellenére a samaritánus megáll a bajba esett zsidónak segíteni. Mert könyörület. Tehát a felebaráti viszonynak az alapja a könyörület. És ahogy az Isten könyörületes az emberhez, gyakorlatilag azt várja az embertől, hogy ő is így legyen könyörületes. Most nem tudom, hogy ez a könyörület mennyire határozza meg például napjaink politikai csatározását, én azt látom, hogy semennyire. Pedig itt az ismert univerzum két különböző pontjáról beszélünk, két olyan emberről, akit, hogyha nem tudom én, adott esetben besoroztak volna, és ez nyilván a példázat továbbgondolása, tehát így formán már a fantasy irodalom részét képezi a következő gondolatkísérletbe, hogyha ez a két ember a fronton találkozik egymással, mint samáriai katona, meg zsidó katona, akkor ezek egymásnak ellenségei. De a könyörület az mégis fel a barátnál. Akkor ugye az Ákeus történetet is lehetne mondani a vámszedőkkel kapcsolatban, akik meg ugye hát részben kollaboránsok voltak, de az Ákeus történetnek egyébként a gazdasági igazságosság egy hihetetlenül fontos mondani valója, és nem akarok hülyeséget mondani, de a végén, mint az Ákeus azt mondaná, hogy, akitől amit elvett, azt
négyszeresen,
háromszorosan vagy négyszeresen adja vissza. És itt a gazdasági jóvátétel, gazdasági igazságosságnak a kérdése is nagyon nagy hangsúlyt kap. Ez egy nagyon igazságtalan társadalom Jézus korában. Az anyagi javak hihetetlenül igazságtalanul vannak elosztva a társadalmon belül. A társadalomnak körülbelül 80%-a a mély szegénységben él. Vagy legalábbis ma azt mondanánk rá, hogy mély szegénységben él. Ami azt jelenti, hogy egyik napról a másikra tengődik valahogy. Éhen talán nem hal, de hát azért olyan nagyon nem veti fel a kényelem, meg az anyagi létbiztonság. És akkor ezért nagyon fontos egyébként, hogy mit mond Zákeus, hogy négyszeresen visszaadom, hát az hihetetlen hozzáállás. Ebből le lehet egyébként szűrni mondjuk olyan következtetéseket, hogy mondjuk a különböző gazdasági vagy politikai helyzetekben mi a keresztény hozzáállás, teszem azt a pénzosztáshoz, vagy az anyagi javak helyes elosztásához. Kevesen tudják, de a marxizmusnak volt egy olyan hatása, és egyébként nem a keleti blokkban, hogy voltak olyan teológusok, akik a marxista szocializmus megpróbálták a kereszténységgel egy, hogy mondják ezt, platformra hozni. Tehát, hogy legyünk kommunista keresztények. Tehát ne a sztálini, meg lenini kommunizmus csináljuk meg, ahol az egyházat üldözzük, meg a mauzóleumot megépítjük Leninnek, de egyébként az egyházaktól mindent elveszünk, hanem azt a marxista eszményt, amiben mindenki egyenlő, meg a társadalmi javak egyenlően vannak elosztva, meg nem tudom, én azt hithű keresztényként valósítsuk meg. Gondolom, nem kell mondanom, hogy a gondolat kísérlet olyan hűde nagy társadalmi támogatottságot nem kapott, de a helyzet az a tekintetben egyébként mégiscsak elgondolkodtatom, hogy Jézusnak masszívan vannak olyan megjegyzései a társadalmi igazságossággal kapcsolatban, amire nem lehet azt mondani, hogy Marx nem mondana hasonlót. Én azért tartom egyébként ezt az egész megengeszt, azért tartom ezt az egész gondolatot egyébként falsnak. Mert az engelszi és marxista ideológiának, és tényleg levehetjük róla Sztálint és Lenint, alapvetően alapja a materializmus. Tehát, hogy abból a filozófiai rendszerből, amit ők felépítenek, valójában nem lehet kivenni azt, hogy ők nagyon e világi keretek között gondolkodnak, és a jézusi gondolkodás azért az mégsem immanens, mégsem azért akar igazságos lenni, mert mi e világi keretek között akarunk egy csodálatos társadalmat építeni, hanem azért, mert az Isten országára néz. És szerintem emiatt nem összebékíthető egymással a kettő, de teljes mértékig elfogadom, hogyha valaki ebből az irányból szocializálódik, akkor ő Jézus mondani valójában egyébként megtalálja a jó kommunistát. Most kicsit élcelődök a mondandóval, vagy a mondatokkal. És akkor itt még ugye van Jézusnak tanítása családról, házasságról, ez is lehet egyébként politikai kérdés. Szerintem fontos kérdés is, már csak azért is, mert egyébként a család a legkisebb szervezeti egységünk, vagy inkább azt is mondanám, hogy, és ez mondjuk elérjelendő az ószövetségi koroktól, hogy a társadalom legkisebb egységét a Biblia egyébként nem az egyénben látja, hanem a családban. A családnak a legkisebb egysége az egyén, de a társadalom legkisebb egysége a család. És akkor, hogy ezekről a kérdésekről mit gondolunk, és akkor mondjuk a társadalmi meg vallási törvényeket hogyan tudjuk, nem tudom, összhangba hozni. És akkor ezek után teszem fel a kérdést, hogy akkor Jézus hogyan politizál, vagy Jézus politizálása hogyan érint adott esetben bennünket. Mert egyértelműen látszik, hogy ő a hatalommal alapvetően nem földi keretek között kíván uralkodni, hanem ő azt gondolja, hogy a hatalom, a tökéletes hatalomnak A megmutatkozása a szolgálatban van. Abban, hogy képes vagyok nem önző mód élni. Én nagyon vitatom azt a kijelentést, hogy a hatalom torzítja a személyiséget. És azért vitatom ezt a kijelentést, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a hatalom az igazi személyiséget mutatja meg. Tehát, hogy az egy kimondottan jó személyiség példa, hogy adjunk valakinek hatalmat a kezébe, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nem torzítja, előhozza. Jézus viszont pont azt mondja, hogy éppen ezért kellene megtanulni azt, hogy a hatalmasnak szolgálnia kell. És akkor innentől kezdve azért is sok mindent végig kell gondolni, hogy a társadalmat hogyan építjük, hogy a közösségeket hogyan építjük, hogy a szokásokat hogyan hangoljuk össze. Az nagyon fontos, hogy Jézus nem pártpolitizál, nem a korabeli struktúrák szerint politizál, hanem végig a mennyeknek országa felől nézi az emberi életet. És nagyon figyelni kell a kontextusra. Ezt ugye mondtam, hogy azért a jézusi igehirdetéseknek az öme, azokból le lehet vonni, nem tudom én, általános konklúziókat, de azért tényleg mögé kéne rakni mondjuk a kortörténetet, hogy milyen szituációban hangzik el. Mert amikor mondjuk Jézus azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az egy autoriter fél, vagy nem fél, teljes diktatórikus ókori berendezkedés. Nekünk meg nemzeti adó és vámügyünk van, adókulcsokkal, meg járulékrendszerrel, meg nem tudom én, munkavállalók vagyunk, meg magánvállalkozók vagyunk, meg és a többi, és a többi. És nincs császárunk. Van, mit tudom én, navunk, meg régen volt apekünk, most meg nem tudom, meg van kormányzatunk, meg régen okmányirodának hívták, most kormányablaknak. Nem lehet azt mondani, hogy ilyen egybites üzenetként átfordítjuk, hogy akkor a jézusi tanítás az az, hogy az adót be kell fizetni. A jézusi tanítás az valójában az adófizetés kapcsán az adjátok meg a császárnak, ami a császári, az, hogy a császári hatalmat, vagy úgymond a világi hatalmat nem kell megkérdőjelezni. Csak az Isten hatalma az nem egyenlő a világ hatalmával, és ha te az Istenhez tartozol, akkor neked azt kell az első helyre rakni. És ebből egyébként majd lesz egy luteri olvasat, meg egy Bonhoefferi olvasat, mert valójában ebből azt a konklúziót vonjuk le legalábbis evangélikus térfélen, hogy minden társadalmi berendezkedés valójában tolerálható egészen addig, amíg hagyja az Isten hívőt Isten hívőnek lenni, és amíg az ember méltóságában nem gázol bele. És így módon kimondani azt, hogy a keresztény felfogás az mondjuk az, hogy a demokrácia a legjobb társadalmi berendezkedés, hát ez itt elbukik. Mert hogyha egy királyságban, és nyilván ezek ilyen feltételes módok, ha egy királyságban a világi hatalom a helyén van, a keresztény embert hagyja kereszténynek lenni, a vallás szabadságát megélheti, a könyörületét, ami által fele barátjává lesz a hajléktalannak, a melegnek, a nem tudom én, a szomszédos ország bárkiének és akár még a királynak is, és ez egyébként rendjén van, akkor az Úristennek semmi kifogásolni valója nincs a királysággal. Mert hogy egész egyszerűen nem. Az Isten országa nem e világi hatalmi struktúrájában gondolkodik. Azt mondani, hogy mi keresztény alapon buktassuk meg az észak-koreai diktatúrát, az azért fals, mert nekünk nem, tehát itt nem egy erkölcsöt vagy egy jelvet kell bevezetni, hanem egész egyszerűen látni kell azt, hogy nagyon világosan ketté válik a Biblia alapján, hogy a világi hatalomtól mit vár az Isten, meg ő egyébként mit nyújt. És hogy tőlünk azt kéri, hogy nem ilyen oktalan lázadásra hív, és nem is vak mindenféleképpen vak lojalitásra vagy hűségre. Tehát, hogy nem az a feladatunk, hogy mi kiszolgáljunk rendszereket, de nem feladatunk, hogy megbuktassunk rendszereket. És ez mondjuk ott lesz nagyon karcos, amikor mondjuk Bonhoeffer a II. Világháború alatt belekerül abba az erkölcsi krízisbe, hogy merénylet készül a Führer ellen. Mi az evangélikus válaszreakció? A, ő névleg ebbe utána egyébként belemegy, de miért megy bele? Azért, mert közben látja, hogy a Führer mit csinál, és hogy az mennyire nem keresztény, és hogy egyébként névleg nyilván nem megy neki az egyházaknak, de a Deutsche Christen mozgalommal mondjuk pont le akarja cserélni az összes egyházat, kimondottan azzal a céllal, hogy a kereszténységnek írmagva ne legyen a birodalomba hosszú távon. Ha ehhez 30-40 év kell, akkor csináljuk meg 30-40 év alatt, de utána legyen egy ilyen germán ősvallás, ami ennek az egésznek átveszi a helyét, és éppen ezért szorítja egyébként hihetetlenül keményen a Vatikánnak a mozgásterét, egyébként Mussolinin keresztül, és irattatja alá talán 33-ban, 34-ben a Vatikánnal azt a szerződést, hogy akkor onnantól kezdve minden püspöki kinevezésben neki beleszólási joga van, és hát mit ad Isten, hirtelen Németországban SS párti püspökök lesznek. Ugyanígy megpróbálja a protestáns egyházakat is SS irányítás alá vonni. A bármennyi teológiai nyilatkozattal többek között egyébként Bonhoeffer, meg még páran hihetetlenül nagyot küzdenek ellene, és próbálják felhívni a népnek a figyelmét arra, hogy ez egyébként nem jó, de közben meg mit lehet érzékelni a társadalomban, hogy hát igen, a bajszos bácsi, aki miatt majd a Chaplin bajosz kimegy a videóadból, nem szereti a zsidókat, de egyébként végre mindenkinek van állása, munkája, megélhetése, és Lebensraumot a népnek, mi most elmegyünk és elfoglaljuk Lengyelországot, mert nekünk kell a Lebensraum, hát ott élnek a mi testünk és vérünk az ottani német ajkúak, és Németország überáll lesz, tehát hogy ez egy hihetetlenül nehéz kérdés, és valójában nem azért bólint végül rá Bonhoeffer, mert ő gyilkolni akar, hanem alapvetően azért, mert, illetve nem bólint egyébként rá, hanem inkább fogalmazunk, hogy félrenéz. Ez talán közelebb áll a valósághoz, mert hogy egyébként meg mellette azt látja, hogy minden, ami krisztusi érték, az rövid és középtávon lebontásra kerül Európában. És nem csak azáltal, hogy kiírtjuk a zsidókat, hanem azáltal, hogy gyakorlatilag ki fogjuk törölni a hitleri ideológiával a kereszténységet Európában. De ide visszatérve, hogy azért nekünk ezeket a dolgokat úgy kell a Bibliából leszűrnünk, hogy ezeket az aktuális társadalmi viszonyok közé át kell fordítani. És amikor egy Jézus igazságnak a mai aktualitását kutatjuk, akkor azt gondolom, hogy nagyon nem szabad egysikúan ezt megvizsgálni, ahogy mondjuk ennek a luteri értelmezését sem szabad, mert azt meg ne felejtsük el, hogy Luther éppen a felbomló feudalizmusban nevelkedik. Tehát ezt talán Biblia órán említettem, hogy pár évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy német sajtóhír, hogy találtak, már nem tudom, mit idéztek Luthertől, de találtak tőle három idézetet, ami a zsidókról szólt, és nem volt kedves. És akkor, hogy lehet az evangélikus egyház hű ahhoz a reformátorhoz, aki ilyen mocsok antiszemita, mint Luther Márton. És azért bukik meg egyébként az érvelés, mert egyébként én nem lepődnék meg, sőt, én kimerem jelenteni, hogy szerintem Luther antiszemita volt. De a teljes igazsághoz azt is szeretném hozzátenni, hogy az 1517-es antiszemitizmus az nem az, amit 39 és 45 között mi megtapasztalunk. Közel sem az az antiszemitizmus, amire mi ma gondolunk. Az európai kultúrtörténetet gyakorlatilag 2000 éve járja át, nem csak az antiszemitizmus, hanem a különböző nációk és vallási közösségek ellen való ellenérzések, köztük az antiszemitizmus is. Most már lehet, hogy beszélhetünk szépen lassan a muzulmán lakosság miatt antihámizmusról is, ami meggyökerezik Európában. És a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ettől azért nagyon nehéz mondjuk függetlenedni, mert hogyha a társadalmi alapnormák között ez jelen van, és ebben nő fel valaki, akkor egyáltalán nem biztos, hogy átlátja azt, hogy ez probléma. És ráadásul egyébként a luteri kor antiszemitizmusa nem volt agresszív, de én nem azt, ezzel nem védeni akarom őket, csak hogy tiszta legyen. Tehát én nem gondolom azt, hogy a középkori hozzáállás a zsidókhoz az rendben van. És azt sem gondolom, hogy Luther hozzáállása a zsidókhoz e tekintetben akkor rendben volt. Csak azt szeretném ezzel az egészen lefektetni, hogy elvárni egy 1517-ben reformációt kezdő embertől, hogy 21. századi észre gondolkodjon 500 évvel ezelőtt, az nem működik. És nyilván itt innentől kezdve viszont ki kell mondanunk azt, hogy nekünk a luteránus gondolkodásunk az nem vakműséget jelent minden luteri mondathoz. És azt gondolom egyébként, hogy a luteri eszméhez meg pont az tartozik hozzá, hogyha ezt mi így gondolnánk, akkor Luther forognál összör a sírjában. Mert Luthernek sosem az volt a lényege, hogy ő mit mond, hanem hogy a Krisztusra hogyan mutat. És azt gondolom, hogyha ő szembesül a Krisztuson keresztül, vagy földi életében, vagy nem tudjuk, majd mennyeknek országa szempontjából azzal, hogy a középkor antiszemitizmusa nem volt rendben, akkor ő lesz az első, aki ennek a bűnbánatát tanúsítani fogja, pont a Krisztus hite okán. De elvárni valakitől, hogy a korával szembe menve gondolkodjon, utólagos bölcsességekkel úgy, hogy ő ebből a kontextusból jön, az azt gondolom, hogy nem valid, és nem elvárható. Ahogy nem tudom mondjuk a trianoni békeszerződést traumaként megélő generációtól, sem lehet elvárni azt, hogy a nem soha ideológiáját elengedvén képes legyen ezen a kérdéskörön felülemelkedvén, és elkezdjük határokon túlnyúlva megtalálni a másikban az embert. Mert az egy olyan trauma, ami generációkat határozott meg, és zárójában jegyzem meg, hogy egyébként a 20. század út a következő világégésének alapvetően a Versailles békeszerződések az okai. De most elkanyarodjunk eddig, tehát hogy ezért tegyük hozzá a krisztusi kontextust, és tegyük hozzá annak a kontextusát is, hogyha azon gondolkodunk, hogy a előttünk élő keresztények, akiket mondjuk mi etalonnak tartunk, mint Luthert, ők milyen kontextusból gondolkodtak ezekről a kérdésekről. És akkor a kontextushoz csak még egy poént szeretnék hozzátenni, hogy a Zsoltárok 14.1-nek van egy régi fordítása, ami még közkézen van, ez a nincs Isten kötőjel gondolta a bolond. Ha a revidiált új fordítású Bibliát kinyitjuk, akkor ez már úgy fog hangozni, hogy a bolond úgy gondolkodik magában, hogy nincs Isten, vagy azt gondolja magában, hogy nincs Isten, de ez egy régebbi fordítása, és én mindig ezt szoktam hozni példának, hogy a Biblia alapján lehet igazolni, hogy nincs Isten. Hát benne van. Gondolta a bolond. Mennyivel más a kontextus, ugye? Tehát, hogy ezt tegyük hozzá. És akkor megidézném Acél elvtárs szellemét, nem azért, mert egyetértek vele, hanem azért, mert egyébként Acél elvtárs megfogalmazta a 3 T-t, és ő ezzel nem feltalálta a spanyol viaszt, hanem leszűrte az elmúlt több ezer év politika történetét 3 nyambat szóban, ami valójában jellemzi azt, hogy a mindenkori hatalom, legyen az császár, diktátor, egypártrendszer, demokrácia, hogyan tud bármihez igazodni. Tud támogatni, tűrni, meg tiltani. Most, hogy ezt milyen módszertannal teszi, az már egy másik kérdés, hogy a tiltás az azt jelenti, hogy törvényileg tiltja be, vagy a karhatalmi erőknek parancsot ad arra, hogy kutassák fel és égessék el, hogy a tűrés az azt jelenti, hogy úgy hoz meg törvényeket, hogy nem bántja az adott réteget, de egyébként nem foglalkozik vele, vagy azt jelenti, hogy nem tudom, vagy a támogatás az azt jelenti, hogy akkor anyagi javakat biztosít neki, vagy törvényi lehetőséget, vagy nem tudom, humán erőforrás, az már egy másik kérdés, tehát hogy ezen a 3 kategórián belül nagyon sok mindent lehet változtatni, de valójában a mindenkori politikai hatalom ezzel a 3 dologgal tud bármihez hozzányúlni. Tudja támogatni, tűrni, meg tiltani. Általában azt tűri, ami nem kaszál bele az ő érdekeiben, és egyébként nem zavarja, azt tiltja, ami kimondottan ránézve veszélyes vagy rizikus, és azt támogatja, amitől meg egyébként támogatást remél. De hogy ez? És teljesen mindegy akkor, hogy ez egy választott kormány, vagy egy pártrendszer, vagy király, és ezt egyébként érdemes tudni, úgyhogy ezúton is köszönjük az élettársnak a 3T megalkotását, mert ez szerintem én nem gondoltak akkor ebbe bele, hogy ez nem csak az egy pártrendszerben lesz hihetetlenül fontos. És ha még bírják a testvérek, akkor egy kicsit elkezdenék rákanyarodni az egyház történetre. Mert hogy abban nagyon sok mindent lehet szerintem tanulni a egyház és politika viszonyával kapcsolatban. Ugyanis az ős kereszténység hozzávetőleg az első 4 évszázadban, illetve legalábbis az első 3-ban nem volt megtűrt vallás. Tiltott volt. És mi ennek ellenére kezdünk elterjedni egyébként a birodalmon belül, és egészen 311-ig, de inkább a 313-as milánói ediktumot szokták kiemelni. Galériuszt nem is tanítják a középiskolás történelem órákon. Valójában egészen addig a tiltott kategóriában vagyunk benne az ókori Rómában. 311-ben változik ez akkor, amikor Galériusz kiadja a türelmi ediktumot, a milánói ediktum pedig valójában egy tényleges fordulat, mert Galériusz ezzel a rendelettel igazából csak a keresztény üldözéseknek vett véget, de a milánói ediktum azt jelenti, hogy nem lehet többet keresztény üldözés a birodalomban. Tehát ez a tényleges fordulat, és valószínűleg ezért szokták ezt tanítani a középiskolákban. És 381-ben válik a kereszténység világvallássá, vagy államvallássá, bocsánat, ott lesz a megtükrölt támogatott. De hát azért ez nem egy egyszeri történet. Ha megnézzük, akkor körülbelül 300 évig vagyunk üldözve, és utána 100 év alatt konszolidálódik a helyzet, majd ezt követően leszünk támogatott az egyházon belül, vagy az államon, a római birodalmon belül. És csak ide kiírtam egy statisztikát, ezt kezeljük kritikával. Valójában a római birodalomnak pontos népesség számlálási statisztikái nem állnak rendelkezésre, hiszen a modernkori népszámlálási eszközök a római birodalomban még nem voltak jelen. Mondjuk biblikusan tudjuk, hogy például Augustinus is összeírta a népet, hát ezért születik Jézus Betlehemben. De azért ezt kezeljük kritikával, nagy a hiba lehetőség. De Krisztus után 30 körül, amikor Jézus feltámad, ugye ő valójában saját maga előtt született, ha történelmileg nézem, ott kicsit elszámolták magukat az egyházatják, amikor kitalálták, hogy mérjük az időt Jézustól, egy ilyen 6-8 évet tévedtek. Krisztus után 30 körül, amikor Jézus meghal a kereszten és feltámad, akkor az azt követően beinduló misszió az azt jelenti, hogy körülbelül a társadalom 1/1000-ét tette ki a kereszténység a birodalmon belül. Ez Krisztus után 313-ra oda jut, hogy 12%, 6-7 millió fő, és akkor azért is szeretném jelezni, hogy miért van az, hogy itt kezdünk el azon gondolkodni, hogy konszolidáljuk, mert 12% az már jelentős társadalmi támogatottság. Tehát, hogy ott már nem lehet azt mondani a hatalomnak, hogy akkor írtsuk ki őket, mert gyakorlatilag megtizedelni kellene a saját társadalmát, vagy a saját birodalmát. És ilyen szépen lassan kúszik fel ilyen 6-7 millió főre a kereszténység a pár ezrelékből, és közben a római birodalom olyan 50-70 millió közé tehető. Eltérnek a satszolások, derekosan bevallom, hogy nem tudom, hogy melyiket kellene reálisabbnak tartani. De a lényeg, hogy a kereszténység üldözését egyébként nem a római birodalom kezdi, hanem a zsidóság. Erről tegnap is váltottunk pár szót a Biblia órán, hogy a zsidóságban nem csak vallási alapon kezdi el üldözni a kereszténységet, hanem van egy státuszfélelem is. A római birodalmon belül a zsidóknak szabad vallás gyakorlata van, egészen addig, amíg a császár elsőbségét és istenségét nem vitatják. A kereszténység viszont onnantól kezdve, hogy azt mondja, hogy Jézus a Krisztus, a császár istenségét vitatja. Most az egy másik kérdés, hogy egyébként a zsidók is csak névleg ismerték el, és gyakorlatilag nem, de hogy nagyon félnek attól, hogyha híre megy annak, hogy van egy zsidó szekta, ami vitatja a császár császárságát, akkor a császár az egész zsidóság ellen fog üldöztetést, vagy legalábbis retorziót bevezetni, úgyhogy önszorgalomból nekiállnak ők bennünket írtani. Hál' Istennek nem sikerült, de A másik, ami meg hozzá tartozik, hogy ugye előbb-utóbb elkezdődnek a római regionális üldözések is, ami meg abból fakad, hogy ez egy kisebbségi vallás a római birodalmon belül, a miénk. És nagyon félreértett. Ugye 3 évig kellett mindenkinek a keresztelkedésre készülnie. Tehát aki meg akart keresztelkedni felnőtt fejjel, ez egy 3 éves katekézisen ment keresztül. Én kíváncsi vagyok, hogy ezt ma hány felnőtt keresztelős bírná ki, meg hogyan csinálnak egyébként végig. De amíg nem keresztelkedett meg, addig az Isten tiszteletre elmehetett, de az úrvacsorán nem maradhatott. És hát az úrvacsorán esszük ugye Jézus testét és vérét. És a római birodalomban ment a plecska, hogy ezek a keresztények kannibálok, mert egy Jézus nevű zsidó embert esznek. Teljesen valid, ha nem tudjuk, hogy mi történik ott. Tehát ez még nem a 21. század, hanem az ókor. A másik. Hol vannak a keresztény Isten tiszteleti helyszínek? Magánházaknál, meg katakombákban, meg kriptákban. A magánházas sztori még hagyjám, de a kripta meg a katakomba, hát nem tudom, én egy gyermek biblia kört nem biztos, hogy szeretnék egy katakombában tartani a sírok mellett, meg nem tudom, hogy néznének a testvérek, hogyha azt mondanám, hogy nem tudom, én tartsunk egy adventi Isten tiszteletet valami jó kis kriptában. Fura. És mivel nem tudják, hogy mi történik ott, ja, és akkor ráadásul még meg is eszik Jézust a kriptában, hát teljesen érthető, hogy elterjednek ezek a plecskák, és hogyan működik a korabeli feszültség levezetés, nagyjából úgy, mint ahogy a Ferencváros újpes foci, mert előbb-utóbb valamelyik elkezd jutni a másikat, és azt ütjük, aki gyengébb, mert az kevésbé üt vissza, tehát ugye a kukát, mindig a kukát rúgjuk le először, mert az nem rúg vissza. Ez társadalmi szinten is működik. Ide kilistáztam az összes római keresztény üldözést, ebből ugye a Néró félét szokták tanítani, és én még úgy tanítottam, vagy úgy tanultam, hogy az első birodalmi keresztény üldözés, ez azért fals, mert ez valójában csak Rómára és környékére terjed ki. Tehát, hogy ott azért félhettek a keresztények, de Jeruzsálemben, Damaszkuszban, Korintusban, Tesszalonikiban nem kellett megijedni attól, hogy a lángokban álló Róma miatt a légiók majd üldözni fogják a keresztényeket, és valójában a római kereszténység, meg a zsidóság azért is él túl, mert valójában ezek a gyülekezetek ki tudnak menekülni a nem római területeken élő gyülekezetekhez. És onnan szivárog aztán majd vissza Rómába a kereszténység. A Domitianus az egy vicces figura volt, ő azért üldözte a zsidókat és a keresztényeket, mert ezek ateisták, mert hogy ugye az ő istenségét nem fogadták el, tehát ateisták, ez csak olyan poén kedvéért tudom ide. Trajanus egy kedves figura volt, ő azt mondta, hogy nem kell nagyon sok karhatalmi erőt rakni a keresztények üldözésébe, de hogyha valami állampolgár feljelent egy keresztényt, és az nem tagadja meg a Krisztust, azért a végezzék ki, mert biztos, ami biztos. Ez egyébként nem volt egy olyan hűde nagy a keresztény üldözés, de arra nagyon jó volt egyébként, hogy a római politika beinduljon, mert onnantól kezdve, aki feljebb akart jutni, az viszonylag hamar bepanaszolta azt, akiről esetleg véletlenül kiderült, hogy ő eljár keresztény Isten tiszteletre, és akkor jó esélye ki is végezték. Ez majd középkorban majd ugyanez lesz a boszorkányégetés. A Marcus Aurelius idejében igazából, aki ez a hadseregreform is kötődik, őnála több ilyen regionális keresztény üldözés van, amit igazából jóvá hagy, meg nem tesz ellene nagyon, de úgy nagyon nem folyik bele. A Decius az, aki kimondottan parancsba adja, ez az első birodalmi, aztán Valerius megelégszik azzal, hogy gyorsan kivégzi az összes püspököt, és akkor le van fejezve az egyház, akkor talán abba hagyják a keresztények a terjedést. Ami igazából kemény, az Diocletianus. Onnan jön az összes olyan legendánk és mai napig élő sztereotípia, hogy akkor az arénába vetik a hívőket, meg oroszlánok elé, meg gladiátorok elé. Igen. Tehát ez Diocletianus megcsinálta, hihetetlenül nagy energiát mozgatott. Itt vagyunk azon a forduló ponton, hogy már ténylegesen mérhető a társadalmi támogatottsága a kereszténységnek, és Diocletianus egész egyszerűen megijed, hogyha ez így folytatódik, akkor előbb-utóbb az ő császári hatalma meginog, és gyakorlatilag fegyveresen oda csap, hihetetlenül nagy vérengzést nyújt, vagy csap a keresztények között. És tényleg az Isten megtartó csodája, azt gondolom, hogy nem jár sikerrel. 311, ő ugye közben lekerül a Polondról, és az ő követő Galérius, aztán azt követően pedig Konstantin 313-ban már inkább a konszolidáció mellett dönt. Nem írtja a keresztényeket. De ő még azért kőkeményen és milliós nagyságban öli meg a hitben őseinket. Na most a milánói ediktumban sok minden változik, mert hogy egyrészt az egészhez hozzátartozik, hogy ez az egész üldöztetés, ez nem úgy működött a birodalomban, hogy akkor 300 évig folyamatosan, hanem ez így hullámzott. És két nagy hullámpont között azért voltak olyan nyugvópontok, amikor egy kicsit meg lehetett békélni, amikor teszem azt, a gyülekezetek összedobták a pénzt egy saját templomra, ez alatt még azért ne ilyen templomokat értsünk, mint ami itt van, de mondjuk építettek egy házat közösen, ahol az úrvacsorát megtartották, vagy valamelyik gazdagabb a gyülekezeti tagnak a portáját kibővítették önerőből, meg közadakozásból, hogy ott a gyülekezet összejöhessen, és akkor mondjuk nem a kriptába kellett menni. És ugye ezek az üldözési hullámok meg azzal is jártak, hogy ezeket a vagyonokat azért sorra elkobozta a birodalom. Na most a milánói ediktumban lehet ezt visszaadni, és ugye betiltják az üldözést, sőt, Konstantinnál, vagy Konstantinusnál ki hogyan szereti, szépen ez a konszolidáció elkezd a támogatásba is átfordulni, mert ő már például a lateráni bazilika megépítését támogatja. Ez a mai Szent Péter bazilikának az őse. És cserébe viszont azért kér is dolgokat. Mert a 325-ös nyíceri zsinat, ami egy hihetetlenül fontos zsinat, mert itt áthozzák ki Áriuszt, az valójában a császár kérésére lesz összehívva, ugyanis a császár kimondottan zavarja, hogy vita van a keresztény állampolgárok között a tekintetben, hogy Jézus Isten fia, és egy lényegű az Istennel, vagy Jézus Isten fia, de csak hasonlít hozzá. Ez egy teológiai vita, ami a korai kereszténységet meghatározta. Egyébként az ariánusok voltak többségben, viszont nagyon nagy feszültségekkel járt. És hogy ne legyen ebből társadalmi konfliktus, azért a császár követeli a zsinatot. Ahol aztán végül is az Áriusz kiátkozása megtörténik, és ennek mi egyébként hálát adhatunk, mert itt valójában egy eretnekséget sikerül úgymond az egyházból kiiktatni. De azért azt is szeretném megjegyezni, hogy ezt egy politikai karhatalmi döntés következtében tudjuk meglépni, és politikai eszközökkel is lépjük meg. Tehát ez nem a kereszténységnek egy belső reflexe, ez már egy külső befolyás. És nem csak a nyíceri zsinat kapcsán akart ő beleszólni a kereszténység ügyében, még volt egy-két dolog, amit ő szeretett volna kérni a támogatásért cserébe. És innentől kezdve merül fel az, amit az előbb már elkezdtem pedzegetni, akkor mi a koronának meg az oltárnak a viszonya. És azért itt azt gondolom, hogy van némi teológiai perspektívaváltás is, mert azáltal, hogy mi bekerülünk szépen lassan a megtűrt, aztán pedig a támogatott kategóriába, változik a kereszténységnek az összetétele. Az üldöztetések alatt az, aki keresztény volt, az hétfőn keresztény volt. Hát lehet, hogy Diocletianus az aréna homokjára dobta, és meghalt a Krisztusért. Tehát én sose felejtem el, amikor még teológus hallgató voltam, akkor a kopt egyháznak az egyik püspökét elhívta a német egyház egy ilyen európai körútra, és a kopt egyházról azt kell tudni, hogy számarányosítva a kopt egyházon belül van a mai napig a legtöbb keresztelkedés a keresztény felekezetek között, és felnőtt keresztség a legtöbb a keresztény felekezetek között. Most a kopt egyház az egy olyan területen működik, ahol ilyen apróságok működnek, mint a Boko Haram terrorszervezet, aki egy bibliát talál egy faluban, akkor az egész falut kiírtja. És ennek ellenére mégis itt keresztelkednek meg a legtöbben. És akkor megkérdezték a kopt episzkoposzt, ugye nem püspöknek hívják, hogy mit gondol, hogy miért van ez így, és közölte, hogy hát nagyon egyszerű, mi Európával ellentétben a mai napig a vértanúk korát éljük. Tehát ez nem kényelmi szempont, hogy mi keresztények vagyunk, az egy létkérdés, és hogyha kell, akkor ebben mi belehalunk. Nem tudom, hogy Európa tart-e itt. De őszinte leszek, egyébként nem tudom, hogy én tartok-e itt. Tehát, hogy most ezt nem akarom nagyon keményen megfogalmazni, mert valójában ötletem nincs, hogyha egy ilyen élethelyzetbe belekerülnék, hogy reagálni. És nagyon könnyű azt mondani, hogy persze, életemet és véremet, de hát amíg nem szegezik a kést az ember torkának, addig ugye a belső érzelmek, meg az ideológia, meg a gondolat az egy szabad játszótéren mozog. De ott kőkeményen belehalnak. És onnantól kezdve, hogy átkerülünk a megtűrt kategóriába, és épülnek mondjuk a templomaink, meg a laterális bazilikáink, meg a hozzá hasonlóak. A házi templomokból és katakombákból katedrálisok lesznek, és innentől kezdve a gyülekezeti összetétel is változik. Hát a házi gyülekezetekben 20, 30, 40, 50, maximum 100 ember, mindenki ismer mindenkit. Ezek összetartó közösségek. Azért is tudnak a hitükben megerősödni és túlélni az üldöztetések során, mert ez egy szociális háló egy olyan társadalomban, ahol nincs szociális háló, és ráadásul hívő keresztények alkotják. De már mindenki bejöhet, és bocsánat, hogy ezt mondom, mert valahol ez egy tök jó dolog, hogy társadalmilag tudunk nyitni, de ez azzal is jár, hogy mivel ez hirtelenül szabadul rá a kereszténységre, én azt gondolom, hogy a mai napig nem vetköztük le ennek a következményeit. Mondok két dolgot, ami itt bejön. Egy csomó pogány rituálé, amit vagy meg kell tűrni, vagy meg kell keresztelni, és ennek az egyik következménye például a szenteknek a tisztelete. Az, hogy a középkori egyház elkezdi a szentek tiszteletével kicsit csűrni csavar, és tudom, hogy ebben volt ilyen missziós megfontolás is, hogy mondjuk azt, hogy akkor az a Szent Gézengúznak a műve, és nem a sárkányörő, nem tudom én, Siegfriedé. És akkor majd így meg tudjuk téríteni a germánokat. Igen, ez benne van, de gyakorlatilag ezzel az is jön, hogy egy csomó pogány rituálé, és szokás, és legenda, és mítosz bekerül a kereszténységen belőle. És a mai napig nem tudunk tűrőre jutni egyébként a katolikus testvérekkel például szent kérdésben, mert számukra a szent az nem azt jelenti csak, ami a biblikus szent, hogy az a szent, ami az Istené, hanem van náluk egy közben járó szent kultusz, aminek egyébként egy jelentős részük tényleg olyan egyházi személy, aki előtt, hát nem is azt mondom, hogy le kéne borulnunk, de akitől nekünk hihetetlenül sokat kéne Krisztus hitről tanulni. Ágoston, Szent Ferenc. Tényleg nagyon sokat lehet ebből sorolni. De az, hogy vannak közöttük egyébként félig meddig fiktív személyek, akik nem is biztos, hogy valaha léteztek. Vannak közöttük olyan emberek, akik politikai nyomásra, meg gazdasági nyomásra kerülnek be. És azt mondjuk rájuk, hogy ők egyébként az Úr trónusánál közben járó imákat mondanak értünk bűnösökért. Az itt kezdődik el, és nyilván ez a lejtő eleje, és utána még egy több száz éves sztori, és sok helyen lehetne ezt megállítani, de hát ez akkor nyílik ki, amikor hirtelen mindenkit elkezdünk beterelni a templomokba, mert az azt jelenti, hogy jön vele mindenki, és nem tudjuk megfelelő nívóval és kvalitással lefedezni a missziót, meg a katekézist, meg a tanítást, meg most gondoljunk abba bele, hogyha hirtelen nem hatan jönnénk hétről hétre, vagy nem tudom, alkalomról alkalomra, hanem itt lenne 600 ember. Hát hogyan tudnánk a keresztény közösséget ott ebben a minőségben, meg szemkontaktussal tartani? És ennek azt gondolom, hogy következménye van. Nem szeretném azt mondani, hogy ára, mert azt gondolom, hogy nem jó, mert mindennek van pozitív és negatív oldala, de 381-re eljutunk oda, hogy államvallásá lesz a kereszténység, és aztán pedig eljutunk oda 392-re, hogy a kereszténységen kívül minden más vallás viszont üldöztetésre került, tehát betiltásra került. Nem tudom, hogy az a keresztény misszióhoz hozzá tartozik-e, vagy mi más ideológiákat, vagy vallásokat hatalmi úton betiltunk. Mert azt gondolom, hogy a keresztény missziónak az alapja az elköteleződés. Ha én viszont az elköteleződésre nem adom meg a lehetőséget, hogy az önkéntes alapon működjön, hanem azt mondom, hogy be van tiltva, akkor az nem biztos, hogy ugyanazt a Krisztus képet fogja kialakítani, mint ami a biblikus. És akkor, hát igen, mindennek van pozitív, meg negatív oldala. Hihetetlen építkezések kezdődnek meg, jön az anyagi jólét, meg a létbiztonság, hát nem fognak bennünket felfalni az oroszlának, meg megölni a gladiátorok. Lesz a kereszténységnek egy megkerülhetetlen szerepe a római kultúrában, vagy inkább azt is mondhatnám, hogy az európai kultúrában. Szerintem itt gyökereződik meg az a gondolat, ami aztán majd Nagy Károlytól tartja magát, hogy a keresztény Európa. De ez valójában, ha belegondolunk, egy politikai váltásnak az eredménye. És nem tudom, hogy ugyanazt értjük-e mondjuk a mindenkori politikai hatalommal a keresztény Európa alatt vallásgyakorló és Krisztushoz kötődő keresztények, mint amit mondjuk ők értenek alatta. Én ezzel sokat vitatkozom egyébként világi barátaimmal, most a múlt héten is volt egy ilyen vitám az egyik ismerősömmel, akiről tudom, hogy valamennyire azért református a lölköm, de azért nagyon nem szakad abba bele, hogy ott legyen a templomba vasárnap. És ő mondta, hogy azért a keresztény Európában vannak alapok, amiket pont egyébként a migráció kapcsán került szóba köztünk a beszélgetés, amit azért az idejövő különböző külföldiek úgy annyira nem tudnak feltétlenül tolerálni, és hogy így visszakérdeztem, hogy de akkor mondd már nekem, hogy szerinted mi a keresztény Európában egy ilyen alap, amit ugye ezek a külföldi. És akkor ő azt mondta, hogy szerinte az a keresztény Európában egy ilyen alap, hogy a fiatal lányok miniszoknyában elmehetnek bulizni. És akkor én mondtam, hogy hát drága barátom, szerintem akkor nem ugyanazt értjük kereszténység alatt, és nem azért, mert azt tartom problémának, hogy a fiatal lányok miniszoknyában akarnak járni bulizni, hanem azt gondolom, hogy a kereszténység nem miniszoknya függő, és kicsit más témakört érintünk, akkor innentük ez a kereszténység alatt. De valóban van egy európai kultúra, és ebben valóban van egy kulturálisan is megkerülhetetlen szerepe a kereszténységnek a mai napig. De mellette ott a kényelem is. És ez viszont már azt gondolom, hogy sokszor hátrány, mert pont a kényelem miatt én nagyon sokszor látom azt, hogy nem állunk bele kérdésekbe, vagy nem tudjuk, hogy beleállhatunk-e kérdésekbe. És itt most nem nagy politikai vitákra gondolok, hanem hát tényleg egyébként mezei szituáció káromkodik mellettem a munkatársam, szólhatok-e neki, hogy figyelj, nekem ez sok. Meg hétköznapi egyéb helyzetek. Nem. És ráadásul ugye közben szekulárissá is vált a társadalom, erről mondjuk nem a rómaiak tehetnek, és innentől kezdve elértük azt, hogy a hit magánügy, pedig a hit egyébként biblikusan közügy. Mert hogy az üdvösségünkről szól. És valójában van nekünk egy feladatunk, hogy az üdvösséget mindenkihez elvigyük. Tehát ezért mondom azt, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez fekete-fehér, vagy csak jó, vagy rossz az, hogy mondjuk az állam támogat. Most sem csak fekete vagy fehér. De annak is következménye van, ha tilt, annak is következménye van, ha tűr, és annak is következménye van, ha támogat. És amekkora elnő a tömegbázis, én nagyon sokszor ekkora hátrányát is látom a tömegbázisnak, mert kialakul az, amit egyszer is fogalmazott meg az egyik ismerősöm, hogy tehetetlenségi tényező. Ez egy fizikai kifejezés eredetileg, de hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy minél többen vagyunk, annál nagyobb úgymond a tömegünk, és hogyha elindulunk egyszer egy irányba, akkor nem tudunk megállni. És ez ugyanakkor meg az is igaz, hogy a nagy tömeg ugye gravitálni is tud, tehát, hogy, de most nem menjünk bele a fizikával, nem vagy a fizikus, és a végén hülyeséget fogok mondani.